Szervusztok! Én is sok szeretettel köszöntelek mindannyiatokat. Továbbra is kihívás így beszélni pár emberhez. De nagy áldás volt hallani Dávidtól, tényleg bátorítást a hitre, arra, hogy kavarjuk föl magunkat, tényleg tudjuk, hogy egységben vagyunk Isten előtt, tudjuk, hogy ő az, aki megszólított mindannyiunkat, és tudjuk, hogy ő az, aki hív és von, vezet bennünket most ezekben a napokban, ezekben az időkben is, amiket most élünk. És valóban van egy üzenetem nekem is, szeretném megosztani veletek, de rám nehezedett így annak a súlya is most, ahogy beszéltél, Dávid, hogy végülis a feltámadás az tényleg a legnagyobb történelmi esemény egyébként az egész világon. És mi csak dadogunk róla, hogy úgy kb. Tudjuk, hogy kb. Mi is történt, de mekkora áldás az, amikor Isten egy kicsit félre lebbenti azt a fájtlat, és megmutatja nekünk a jelentőségét, tényleg, hogy mit jelent ez, ami megtörtént, mit jelent az ő bevégzett munkája, az Úr Jézus Krisztusnak a halála, mit végzett el, és aztán, hogy mit jelent az, hogy legyőzte a halált, és kijött abból a sírból. Úgyhogy ez egy nagyon ámulatos dolog, és ámulatos tanulmány, és nagyon nagyszerű erre emlékezni most. Úgyhogy teszek egy kísérletet arra, hogy erről gondolkozzunk együtt, és vezesselek benneteket ebben. Imádkozzunk ezért. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy igaz az, hogy te feltámadtál, és valóban feltámadtál. Valóban az a sír üres volt a harmadik napon, a te halálod után. És köszönjük, hogy kihirdetted a győzelmedet, tényleg ott a kereszten, amikor kifizetted a bűneinket, és az Atya elfogadta ezt az áldozatot. Köszönjük neked, hogy ennek te hatása van az életünkre ma is, és az egész világtörténelmre, az egész világ mindenségre, Uram. És kérünk csak, hogy te nyisd meg előttünk most a Bibliát, mutassál nekünk dolgokat ezzel kapcsolatban, adj nekünk egy áldott tanulmányozást, kérlek, hogy te áldj meg mindenkit a képernyők előtt, vagy ahogyan nézik, vagy részt vesznek ebben az Isten tiszteletben, kérlek, hogy te legyél mindenkinek az otthonában, vagy ott, ahol éppen van, legyél közel hozzánk a te szellemeddel. Áldunk téged, Urunk. Amen. Amen. És azon gondolkoztam, hogy hol is kezdjem ezt a dolgot. A múlt alkalommal beszéltünk a mi reménységünkről, és a reménységünknek a hitvallásáról, és beszéltünk arról, hogy ennek az alapja az Úr Jézus elvégzett munkája, kereszten végzett munkája, amikor tökéletesen megtisztított bennünket. Az Atya elfogadta ezt az áldozatot, ez egy elfogadható áldozat volt, ő a mi húsvéti bárányunk, a mi páska bárányunk, és az Atya elfogadta az ő áldozatát, és ma mindannyiunkat az ő áldozat, ami a tisztának és fedhetetlennek lát. És erről beszélgettünk egy kicsit, ugye, hogy a törvény az beletírva az elménkbe és a szívünkbe, Istennek a törvénye, és az Isten szentségét és tökéletességét állítja mércének a szívünkben. És aztán ott van az Úr Jézus Krisztusnak a vére, amelyik betakarta minden híját annak, ami ezzel a követelménnyel szemben bennünk van, és teljesen megtisztított bennünket. És Isten azzal, hogy az Úr Jézus Krisztust kihozta a sírból, megbizonyította, hogy ő elfogadta ezt az áldozatot. Minden kétejt kizárólag bebizonyította, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban az volt, akinek mondta magát, illetve az ő áldozata az elfogadható volt Isten előtt. És a Filippi levélben olvashatunk erről, ugye, hogy azért, mivel, hogy nem tekintette zsákmánynak az, hogy Istennel egyenlő, megalázta magát egészen a keresztfának a haláláig, az Úr feltámasztotta őt, és adott neki egy olyan nevet, hogy az ő nevére minden térd meghajoljon. Az Úr Jézus Krisztus fel lett magasztalva az ő áldozata miatt, és ma a mennyekben van, hogy végül minden egy nap majd az ő lába alá vettessen, minden uralom őre lett helyezve. És az ő dicsőségét nekünk is odaadta. A feltámadás ezt hozta el, hogy az ő dicsőségét odaadja nekünk, és mi pedig egy nap vele együtt fogunk uralkodni. De nem akarok nagyon előre szaladni. Én a korintusi levélből gondoltam olvasni ma ehhez kapcsolódóan, és ez az 1 Korintus 15, ez az a fejezet, amiben Pál apostol taglalja azt, hogy hát vannak olyanok, akik nem hisznek a feltámadásban, és ezek szerint voltak ilyen hívők is, és ő így érvel nekik. 14. vers, tehát 1 Korintus 15-14. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust. Akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus. Azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Azután a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltörül minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell neki uralkodni, amíg nem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. Hát ez egy hosszabb rész, és van benne nagyon sok érdekes gondolat, de nekem mindjárt az első ilyen gondolatom, amire hívlak benneteket, hogy gondolkozzunk róla, hogy a Pál apostol azt mondja, hogy ez egy letagadhatatlan tény, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Hogyha nem így lenne, akkor teljesen értelmetlen a mi hitünk. Mert ugye akkor Krisztus vagy Jézus egy jó ember volt, aki jót akart, de végül is az ő munkája az így dugába dőlt. Tehát így romba dőlt az ő egész jó élete. És hát adott persze ihletet embereknek azzal, hogy szeressék egymást, vagy hogy jókat tett, de hogyha Isten nem támasztotta volna őt föl a halálból, akkor a mi reménységünk sem szólna semmi másra, csak arra, hogy próbáljuk meg őt utánozni a mi módunkon, amennyire mi tudjuk. Ugye ezt a jó embert, akit kivégeztek végül is. De Pál apostol itt egyértelműen megmondja, hogy nem erről van szó. Ugye? Tehát, hogy nem csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Nem csak erről szólt az ő élete, hogy pusztán meghalt egy jó emberként, hanem ott volt a feltámadásnak a ténye. És a másik gondolat itt pedig azt mondja, ugye, hogy ha Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a hitünk is, mert még bűneinkben vagyunk. Hogyha Isten nem fogadta el az Úr Jézus Krisztus áldozatát, és nem bizonyította meg azzal, hogy kihozta őt a sírból, akkor a bűneink még ugyanúgy megmaradtak. Tehát nekünk megint csak az nem használ semmit, hogy Krisztus egy tökéletes életet élt, hiszen mi nem vagyunk tökéletesek, hiszen akkor a mi bűneink nincsenek kifizetve. Ez nekünk nem használna semmit. És aztán még egy gondolat itt gyorsan, hogy azt mondja a Pál, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát, hogyha tényleg nincs feltámadás Krisztus által a mi számunkra, hanem csak erre az életre, amit itt megtapasztalunk, azok ezek, mondjuk esetleg tanítások, vagy egyebek Krisztussal kapcsolatban, ez nem használ nekünk semmit. Hanem ezzel szemben ott van a dicsőséges feltámadás. Ezzel szemben ugye ott van, hogy Krisztus volt az első zsenge, és Krisztus halála és feltámadása körüli események Jeruzsálemben, ezek a zsidó ünnepkörnek megfelelő mozzanatok voltak. Ugye az ünnepek azok ánképei voltak Krisztus valóságának, és erről beszéltünk a múlt héten, hogy mikor ő meghalt értünk, ő volt a páska bárány, aminek a páska bárány egy képe volt csak az ő áldozatának. Az ünnepek őróla voltak képek. És az első aratási ünnep, az volt a páska után, az volt az első zsenge. Első zsenge, amelyik először kiajtott és learatták, és meglóbálták Isten előtt. Ez volt a következő ünnep a zsidó ünnepkörben. És ezek nagyon sokszor aratási ünnepek, amiket ünnepeltek ők. És az első ezek közül volt ez az első zsenge, az első kéve, amit meglóbáltak Isten előtt. És aztán 40 napra rá volt a második ilyen, hogyha emlékeztek, az pedig volt a pünkösd, amikor pedig szintén nem egy, hanem több kévét próbáltak meg Isten előtt, és ez is egy aratás ünnep volt, és pünköstkor jött el a Szent Szellem, a Krisztus ígérete szerint az a kép, az beteljesült pünkösdön, de az első zsenge, a legelső, a maga fajtájából ez volt, amikor Krisztus feltámadott a halálból. Itt a 20. versben Pál ezt mondja, hogy Krisztus feltámadott, a halottak közül zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Ha őt Isten feltámasztotta, ez azt jelenti, hogy azok, akik hozzá hasonlóan, ő benne bízva halnak meg, azok is a feltámadást fogják megtapasztalni. És én azon gondolkoztam így ezzel a dologgal kapcsolatban. Ugye Isten beépítette a teremtett világba ezeket a képeket Krisztusról. Az elvetett mag, maga beszélt Jézus erről. Hogyha földbe vetett gabona mag el nem hal, egy maga marad. De hogyha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Ugye, és ez volt az első gyümölcs, az első termés, az ő feltámadása, de aztán ehhez kapcsolódott az egész aratás, ami a mai napig tart az emberiség történetében, ami mind Krisztushoz kapcsolódik, az övéi, akik ő benne bíznak, Isten majd begyűjti őket az ő nagy tárolójába, a gabonatárolójába, a mennybe, az ő benne bízókat, és ennek része a feltámadás. Ennek része a feltámadás. Első Krisztus, első zsengeként, és aztán jön a többi. És Pál erről beszél itt, azt mondja a 23. versben, ugye, hogy mindenki a maga rendje szerint elevenítetik meg. Első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztusei, az ő eljövetelekor. És itt a reménységünk, hogy amikor Krisztus eljön, lesz egy feltámadás, amiben feltámadnak mindazok, akik ő benne hittek. És aztán utána pedig azt mondja, hogy utána a vég következik, mikor átadja az országot Istennek és Atyának, mikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt, ekkor is lesz egy feltámadás, az lesz a világon élt összes ember feltámadása az 1000 éves királyság végén, és akkor lesz az, hogy Krisztus átadja a hatalmat az Atyának. Most egy nagy képet festettem le, mert itt így beszél a Pál apostol, de én ennek kapcsán azon gondolkoztam, hogy Krisztus mindvégig tudta, hogy ennek így kell történnie. Emlékeztek, hogy volt ez a kísértés Sátán részéről, hogy ő ne menjen fel a keresztre, és még Pétert is használta, hogy beszéljen hozzá erről, hogy ez nem lehet, hogy te felmenjél a keresztre. És Krisztus pedig azt mondta, hogy hátam mögé Sátán, igaz? Mert te azokra a dolgokra gondolsz, amiken az emberek járatják az agyukat, én pedig az én atyám dolgaival vagyok elfoglalva. Isten gondolatában ott volt a kereszt, az ő áldozati halála, és aztán az ő feltámadása. És Krisztus nagyon sokszor a halála előtt is beszélt a feltámadásáról. És mondta, hogy az emberfiát meg fogják feszíteni, de harmadnapra fel fog támadni. De nyilván a körülötte levők szívében ez nem esett le a tantusz nekik, hogy miről beszélt velük, és ezt írják is, hogy ezt később értették meg, hogy mindenek így kellett történnie. Így kellett lennie. És nekem nagyon tetszik ebben az egész képben Krisztusnak a békessége és nyugalma abban, hogy ezeknek így kell megtörténniük. Úgy, ahogy az aratásnál, az törvényszerű, hogy a földbe vetett gabonamag elhaljon, és abból lesz egy új termés. Ugyanúgy a mi életünkben is van a halálnak egy munkája, amitől nem félünk azért, mert Krisztus feltámadt a halálból. Tudjuk, hogy mi a kimenete ennek, és van reménységünk a halállal kapcsolatban. És ezért olvastam föl nektek ezt a nagyobb képet, így ezzel kapcsolatban, amiről Pál beszél. De hogyha ezek ismeretében így gondolkozunk, és én ezen gondolkoztam, hogy Isten előre tudja ezeket a dolgokat, előre tudta a feltámadást, előre tudta azt a győzelmet, ami ott lesz, és nyugodott ebben, hogy gondolkoztam egy kicsit így ebből a szempontból, a tanítványok szempontjából, az utolsó vacsoránál az Úr Jézus tudta, azt mondja, hogy tudta, hogy eljött az ő ideje, tudta, hogy ő kicsoda, és hogy el kell menni ebből a világból, és körülkötötte magát, és megmosta a tanítványok lábát, megmosta a lábukat, szolgált nekik. És annál is inkább tette ezt, mert tudta, hogy pár órán belül ezek a tanítványok mind el fognak széledni, és ott fogják őt hagyni, mert nem bírták megérteni, vagy elviselni azt a tényt, hogy Krisztusnak meg kell halnia. Igaz? És volt nagy zavarodottság közöttük, és mind elmenekültek, és egyedül hagyták őt. És ez kezdődött a Gecsemáné kertben, hogyha emlékeztek, hogy Krisztus hívta magával a legközelebbi kör tanítványait, az ő tanítványait, a három, akik legközel voltak hozzá, és mondta, hogy imádkozzatok velem, mert az én lelkem nehéz. És ezek elaludtak, miközben imádkoztak. Nem tudtak vele tartani ebben a dologban. Amikor bátorításra lett volna szüksége az ő emberi lelkének, nem tudtak vele maradni. És kétszer ugye ismétli Jézus, és mondja, hogy gyertek, és könyörüljetek velem együtt. És utána mind kétszer elaludtak. És harmadszor, mikor oda ment hozzájuk, azt mondta, hogy most már aludjatok. És ez nekem annyira tetszik, ez a kedvessége Jézusnak, hogy megértette, hogy nincsen kapacitásuk, nincsen képességük imádkozni vele. És tudjátok, erről szól nekem ez a lábmosás is. Hogy Jézus tudta, hogy el fogják őt hagyni, tudta, hogy nincsen kapacitásuk, nincsen bennük annyi kraft, hogy vele tartsanak, és hogy ott legyenek, hanem el fognak széledni. És már előre megmosta a lábukat. A lábmosás annak a képe, hogy Isten a legpiszkosabb részünket tisztítja. A legcsúnyább, a legundorítóbb részeit az életünknek. Ami ez volt, ugye például, hogy ők elhagyták mind. Hogy ők mind elhagyták őt. És amikor feltámadt az Úr, és visszajött közéjük, soha egyetlen szót nem olvasol arról, hogy a szemükre hányta volna, hogy mit csináltak, amikor ő a kereszten szenvedett. Hanem ugye Pétert, aki háromszor megtagadta, bátorította őt. És mondta, hogy ha szeretsz engem, akkor legeltesd az én juhaimat. Helyreállította őket. Jézus nem azért jött ebbe a világba, hogy jól megmossa a fejünket, hanem hogy a lábunkat mossa. És az ő halála előre tudta, hogy ez lesz az eredmény, hogy az ő szolgálata eléri a célját. És nem baj, hogy ezek az emberek éppen most hol tartanak a járásukban, ővele kapcsolatban. Minden rendben lesz. Isten tudja, Isten elvégezte. És ez a gondolatom van így, hogy Krisztus előre tudta az egész folyamatot, ő előre látta a feltámadás dicsőségét, és tudta, hogy ezek az emberek vele lesznek a feltámadásban is, ami ugye még mindig nem jött el egyébként, de tudta, hogy ez nem probléma, hogy ő nekik mire van, vagy nincs képességük önmaguktól. Ő nyugodott a saját elvégzett munkájában, értük, és értünk is. Vigasztalta a tanítványokat. Emmaus, vagy mi ez? Igen, emmausi tanítványok, igaz? Elmondják neki, hogy miért nem úgy kellett volna történni mindannak, ami történt. És akkor az Úr Jézus pedig elmondja, hogy miért pontosan úgy kellett történnie mindennek, ahogyan történt. Igaz? És az Ószövetségi írásokból bemutatja nekik, hogy így kellett a Krisztusnak szenvednie, és aztán megdicsőülnie halálból feltámadás által. Itt van a bevégzett munka, nyugalma, amiben ő élt. És az Úr Jézus nem csak akkor ért a bevégzett munka nyugalmában, amikor meghalt a kereszten, hanem már előtte is, meg azóta is egyfolytában. Igaz? Ez az ő titka. Ez az ő titka, hogy ő tudta, hogy a keresztnek a másik oldala az a dicsőséges feltámadás, a másik oldala az az öröm, amire ő előre tekintett és megvetette a keresztet, előre tekintett és örült annak, hogy velünk együtt fogja örökölni az örök életet. Velünk együtt lesz ott egy nap. És én azon gondolkoztam, hogy mivel ismerjük mi is így ezt a történetet, a feltámadás dicsőségét, van reménységünk, és még akarok olvasni egy pár verset az 1 Korintus 15-ből, mert annyira dicsőséges, ahogy Pál leírja majd itt a feltámadást. De hogy itt van ez a reménységünk, és tényleg ezzel így egy keretbe teszem majd ezt a dolgot, de ez Isten kegyelmén alapul. Ez Isten kegyelmén alapul, hogy nem kapjuk azt, amit megérdemeltünk, ugye az irgalma, hanem azt kapjuk, amit nem érdemeltünk meg. A feltámadás alapján a menny dicsősége a miénk. És nem csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, hiszen mindannyian meghalunk egy idő után itt a Földön, igaz? Hogyha csak erre tekintenénk, akkor azt mondanánk, mivel vagyunk mi különbek, mint bárki más. Hát mind, és erről beszél itt Pál is, hogy együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Mindenki meghal, aki itt a Földön jár. De az örök sorsunkat tekintve, a menny valóságát tekintve, a feltámadás valódi jelentőségét tekintve hatalmas reménységünk van. Hatalmas reménységünk van. És tudjátok, valakit temettünk itt a múlt héten, és ez volt bennem, ez volt a vers, így újra meg újra ez jött elő, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, azt mondta. De ezt nem látod ezen a földön, azt elfogadod hitben ezt a valóságot, és aztán majd meglátjuk egy nap, mindannyian meglátjuk. Ha valaki él és hisz én bennem, ha meghal is él, soha meg nem hal. És ez egy valóság. Nem reménykedésről beszél itt Pál, hanem egy tényről, ami valós. Nem ilyen reménykedő gondolatok, hogy hát reméljük, hogy úgy lesz, ahogy Isten mondta, tudod, hogy hát reméljük, hogy ez nem csak egy mese, hanem Pál egyértelműen mondja, hogy ugye, hogyha csak ebben az életben reménykedünk, Krisztusban nyomorultak, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert csak hitegetve vagyunk. De hogyha ez valóság, már pedig ez valóság, akkor ez egy dicsőséges reménység. Bizonyosság abban, aki mindent elvégzett. Úgyhogy egy békességet, egy reménységet merítünk ebből. És csak felolvasom tényleg, amit ígértem nektek így az 1 Korintus 15-ből. A 35. verstől Pál apostol így folytatja. Mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek ki? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothat. És akkor így képzeli el ugye a fizikai testünket, mint egy mag. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell. Tehát amit elvetettünk, az nem az, ami lesz belőle, hanem puszta magot, talán búzáit vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az emberek teste, más a barmoknak vagy állatoknak a teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyiek dicsősége és más a földieké. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége, mert a csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. És ezt ő hasonlatként használja, és azt mondja, hogy épp így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, és feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, és feltámasztatik lelki vagy szellemi test. Van érzéki test, ami az érzékszervek alapján működik, ugye, és van szellemi test, ami a szellemmel áthatva működik. Így is van megírva. Lett az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, mármint nem a szellemi, hanem először az érzéki test, és utána a szellemi. Az első ember földből való, földi, a második ember az Úr mennyből való. Amilyen ama földi, mármint Ádám volt, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek, és ez Krisztus. És amiképpen hordtuk a földinek az ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek az ábrázatát is. Azt pedig állítom, atyám félje, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. És figyeljetek, íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombitot fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az ige, amely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Hát Pál azt mondja, itt van, leírja. Ez a mi reménységünk. A feltámadás a dicsőséges testben, a halál és a pokol fullánkja elvétetett, diadalt adott nekünk az Úr Jézus Krisztus által. És most pedig erősen állunk mozdíthatatlanul ebben a reménységben. Nem hiába való az Úrban. Amen. Áldott feltámadási ünnepet nektek. Bátorítson benneteket Pál apostolnak ez az üzenete, és ez a reménységünk. Tényleg. Isten áldjon mindannyiótokat.